Mennyei Atyánk, az igennek akkor van értéke, ha vannak nemek is. A legyen akkor csendül fel, amikor előtte nincs semmi. A te szavad akkor tud megszólalni, ha van előtte csend. És bennünk nagyon nagy a zaj. Hangosabbak bennünk saját mondataink, fecsegéseink a lelkünkben, a szívünkben, belső monológiaink, semmint, hogy meg tudnánk hallani téged, aki szabad vagy arra, hogy szólj. Szabad vagy arra is, hogy csendben légy és néma maradj, ha a te néped nem akar már hallgatni téged, de mégis sokkal tovább és sokkal többet szóltál mindig is a te néped életében. Sokkal kitartóbban, fáradhatatlanul, sokkal hűségesebben, mint ahogy azt mi érdemeltük volna. Mert hevít téged atyai szereteted, szövetségi hűséged, az egész teremtett világ és benne a te néped iránt való elkötelezettséged. És ezért ma reggel is csak arra kérünk, hogy szólalj meg és engedd meg, hogy mi azt meghalljuk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét mai napi igéből olvasom. Hallgassuk, hogy hogyan szól Isten az ő népéhez, az Ézsaiás könyvének a 65. fejezetéből, az első 7 versben. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat az engedetlen nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem a saját feje után. Ez a nép csak bosszant engem, dacol velem szüntelem. Kertekben mutatnak be áldozatot, tégla oltárokon töményeznek. Sírkamrákban üldögélnek, kriptákban töltik az éjszakát, disznóhúst esznek, és undorító moslék van az edényükben. Azt mondják, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz füstje csavarná orromat. Föl van ez írva nálam. Nem hallgatok, amíg meg nem fizettem, de megfizetek nekik, ahogy megérdemlik. Ezt mondja az Úr, a ti bűneitekért, de egyben őseitek bűneiért is, akik a hegyeken tömjéneztek és a halmokon gyaláztak engem, régi tetteik büntetését mérem ki rájuk. Ha valami rossz történik, különösen, hogyha az kitartóan jelen van az életünkben, akkor gyakran azt mondjuk, hogy Isten elhagyott. Ha valami fájdalmas ér, elsötétedik a szívünk, elsötétedik a lelkünk, és úgy látjuk, hogy Isten nincs jelen. Ő nincs sehol. A babiloni fogság időszaka ilyen volt Izrael számára. Hol van az Úr? Miért hagyott el minket? Miért feledkezett meg rólunk? Miért lett gyengévé, erőtlenné a karja? És ahogy olvassuk Ézsaiás próféta könyvét, Isten újra és újra, mintha védelembe venné magát. Mintha magyarázatot adna az ő népének. Újra és újra találkozunk ezzel a megdöbbentő hangnemmel. válaszol a panaszkodó népnek. Amikor a nép panaszkodik, csak néhány ige, amiket így jól ismertek, de hogy érezzük ezt a hangot, és érezzük mögötte Isten szívét. Amikor a nép panaszkodik, akkor Isten egyszer azt mondja, hát nem az Úr keze rövid, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket, hogy meghallgasson. A ti vétkeitek választottak el tőlem. Máskor meg így szólal meg, miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Egyszer így lép be ebbe a dialógusba a népével. Sion ezt mondja, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könnyűr a népe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad, íme a tenyerembe véstelek be. Egy alkalommal meg így beszél. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael, rejtve van sorsom az Úr előtt? Nem kerül ügyem Isten elé, hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Mintha mindig így magyarázkodna, így tanítaná a népét, így elmagyarázná, hogy hát nem látod? Hát nem érted? Hát itt vagyok. A 64. fejezet vége egy hasonló kérdéssel zárul, amire a ma olvasott ige a válasz. Ott azt mondja Isten népe, még ezek után is tűrtözteted magad, Urunk? Hallgatsz, és még tovább gyötörsz bennünket? És Isten újra belevág egy beszédbe. Érzitek, mintha így beszélgetne velünk egészen közvetlen, nagyon emberi módon Izraellel, ahogy győzköd Izraelt hűségéről, szeretetéről, egy közvetlen, szerető hangon, és egy olyan hangon is, amikor aztán ez a szeretet már a népe süketsége és keménysége miatt haragba vált át. És mégis mindezen keresztül Isten, mint Atya jelenti ki magát. És így jön hozzánk közel ma ebben a szakaszban, így szólít meg, Isten, mint Atya. Úgyhogy ezt szeretném, csak nézzük meg, hogy milyen ez az Atya, mit mond, mit tesz. Másodszor, mit mond, mit tesz Izrael, akiről beszélhetünk úgy, mint Isten egyszülött fiáról, Isten fia Izrael, akit kihoz Egyiptomból. És harmadszor, mit lesz az Atya és a fiú Izrael ezekben a versekben nem feloldott szembenállásából, hiszen az utolsó vers, az utolsó két vers az ítélet volt. Milyen az Atya? Ha az Atyát akarjuk ismerni, ne csak a szavait, hanem a szívét is. Lássuk, halljuk, érzékeljük. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül a nevemet. Gondolj valakire, akit szeretsz, aki után vágyódsz, akire vársz, vagy akire valamikor vártál, vagy valamikor volt egy ilyen helyzet az életedben. Gondolj rá, gondolj erre az illetőre, mintha te azt mondanád neki, hát megkereshettél volna, de nem tetted. Segítséget kérhettél volna, de nem kellettem neked. Hányszor mondtam, hogy hát itt vagyok, de neked nem kellettem. Ez gyakran a szülő hangja, amikor kamasz lázadó gyermekeire gondol. Néha meg a szerelmes hangja, aki vár valakire, aki elment. Az Úrnak nem derogál belépni ebbe a nyelvezetbe. Közvetlen, mindennapi módon beszél. Mert közvetlen kapcsolatra váltotta meg a népét. A folytatásban, ahogy keressük az Atya szívét, ez a hang erősödik. Kitártam kezemet naphosszat az engedetlen nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem a saját feje után. Ez a nép csak bosszant engem. Dacolva nem szüntelem. Engedetlen a fiú, Izrael bosszantja Istenét, dacol vele, keménykedik. De az Úr, ez az Atya, naphosszat kitárva tartja kezeit. Elérhető. Nyitott. Várakozó. Befogadó. Reménykedő. Hát, ha egyszer. Utána akar nyúlni annak, aki háta sem néz. Tárt karokkal fordul afelé, aki hátat fordított neki. Vár arra, aki távolodik tőle. Mennyi kiszolgáltatottság van ebben a kitárt karban és várakozásban? Milyen kiszolgáltatott, alázattal teli, reménnyel teli, de milyen kiszolgáltatott, sebezhető mégis ez a várakozás. Hogy Izrael, az egyszülött fiú megy, Isten a teremtő, a megváltó, megvár. Ilyen az Atya. Milyen gyermek Izrael? Ebben a szakaszban ezt nem Izrael mondja el. Izrael egyelőre még nem szólal meg ebben a szakaszban. Az Úr beszél magáról, és az Úr beszél az ő fiáról. Mit mond rólunk? Kertekben mutatnak be áldozatot, téglaoltárokon töményeznek. A kertekben és a téglából épült oltárokon bemutatott áldozat éppen annak a demonstrációja, hogy Izrael a fiú valóban a saját feje után jár. Hiszen Isten pontosan meghatározta az ő népének az áldozat helyét, az áldozat módját. Az Isten tisztelet szent. Amivel itt találkozunk, az nem más, mint a magunk által kitalált Isten tisztelet. Kiki fogja magát, és a kert végében összebarkácsolja a maga vallásosságát, spiritualitását, ami neki tetszik. Az élő Isten kezeit kitárva mondja, itt vagyok, itt vagyok. Izrael meg a kert végében tákolja össze a maga kis Isten tiszteletét. Ilyen ez a fiú, de ennek még nincs vége, folytatja az apa. Sírkamrákban üldögélnek, kriptákban töltik az éjszakát. Sorolja tovább az elképzelhetetlent. A sír nem csak tisztátalan, hanem ugyanakkor a hamis kijelentés helye. Ha Isten nem szól hozzánk, mondja Izrael, ha magára hagyott minket, ha rövid akarja, hogy megsegítsem, ha elfeledkezett rólunk, akkor majd a halottaktól tudakozódunk. Valaki el kell, hogy igazítson. Az Úr még mindig nem fejezi be, folytatja. Disznóhúst esznek, és undorító moslék van az edényükben. Ez a nyelv a családban, vagy otthon, a mindennapi beszédben nem megjelenik. Azt gondoljuk, hogy Isten valami nagyon szent, vagy más nyelven beszél velünk. De Isten ezen a nyelven beszél az ő népével. Disznóhúst esznek, undorító moslék van az edényükben. Milyen messze van Izrael Istenétől, aki szentségre, tisztaságra, szeretetre és közösségre váltotta meg az ő népét. Ezen a ponton bár ne tenni, megszólal a fiú is. Maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Elsőre megdöbbentő. Micsoda? De ha belépsz a drámába, nagyon is érthető. A megkeményedés és a megáltalkodás szava ez. Képzelj el egy fiút, aki elhagyja az apját, aki soha nem hagyja előt, hanem várja. Várja, szólítja. A fiú megy az úton, végig megy, eljut ide. Az apa akár utána is megy, és képzeld el, amikor ott találja az apa a fiát a saját szennyében, rátenni a kezét, mert még mindig szereti, hogy hazavigye, és a fiú azt mondja, Hozzám ne érj, te be ne mocskolj engem. Mert még így is tisztább vagyok, mint te. Mert még mindig jobb vagyok, mint te. A családi drámákból ismerjük ezt a jelenetet. Amikor a gyűlölet olyan szinten elvakultá tesz, amikor Izrael keménysége és engedetlensége olyan erős, hogy amikor Isten utána megy Izrael mocskába, ő azt mondja, hagyj békén, még így is igazabb vagyok, még így is jobb vagyok az önelégültségnek, az önigazultságnak a hangjához. Annak a gyűlöletnek a szava, amely számára már nem létezik más valóság, nincs racionalitás, nincs igen és nem, nincs fent és lent, nincs jó és rossz, nincs már más, csak egyetlen dolog, hozzád pedig nincs közöm. És amikor a történet ide jut Isten és az ő egyszülött fia Izrael között, mit tehet Isten? Ez már elviselhetetlen. Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűz facsarná az orromat. A megkeményedett Izrael bűze. Isten népe bűze. Meddig még? Meddig még? Az atya szembe került a fiával, Izraellel. Nem tehet mást. Az atya nem választhatja le magáról a szentségét, nem öltheti le magáról a szentségét, az igazságát, hogy rendben, ez nem én vagyok, ez csak egy ruha rajtam, félreteszem. Hogy utána azt tudjam mondani, hogy állj, nekem így is jó vagy, fiam. Nem teheti, csak megvonja a vállát. És ezért zárul ez a szakasz ezzel. Fel van ez írva nálam. Nem hallgatok, amíg meg nem fizettem. De megfizetek nekik, ahogy megérdemlik. Van-e innen tovább? Ezzel a gondolattal zárul a mai napra kijelölt és felolvasott ige. És helyén való lenne itt megállni, különösen, hogy holnap indul a böjt, és Istennek minden ilyen ítéletes szava valahol önvizsgálatra, átgondolásra, megtérésre hívja az ő népét. De azért mégis a kérdés is feszül a levegőben, előttünk van az atya szenvedélyes szeretete, Izrael lázadása, ami az atya ítéletét váltja ki. Milyen ez az atya? Milyen ez a gyermek? Milyen vagyok én? Milyen Isten népe? Mit tesz velünk Isten szava? Mit munkál a Szentlélek? De mégis tovább megyek, mi lesz az atya és az ő egyszülött fia Izrael ezekben a versekben nem feloldott szembenállásából? Azért megyek tovább, mert a következő versekben kinyílik az atya és Izrael története. Csak egy verset olvasok, a következőt. Ezt mondja az Úr, ha mustot találnak a szőlőfürtben, ezt mondják, ne pusztítsd el, mert áldás van benne. Ugyanígy bánok majd szolgáimmal is, nem pusztítom el valamennyit. Adok még Jákobnak utódokat, Júdának is, akik hegyeimet öröklik, választottaim veszik birtokukba, szolgáim laknak rajta. Ha a gazda azt hitte és úgy döntött, hogy kivágja a szőlőt, mert már semmi nincs benne, de talál egy szőlőszemben mustot, akkor megváltoztatja a döntését. Ne pusztítsd el. Ha van Istennek Izraelben az előzőek ellenére olyan gyermeke, aki a többség lázadása ellenére hűséges és engedelmes, keresi őt. Segítségül hívja őt, meghallgatja őt, engedelmeskedik neki, akkor Isten annak életet ad. És ha tovább olvassuk ezt a szakaszt, látjuk, vannak az Úrnak gyermekei, akik keresik őt, és vannak gyermekei, akik elhagyták őt. Vannak, akik élni fognak, És vannak, akik elvesznek. Vannak, akik élni fognak, mert Istennek az ő népével való nagy és az egész világra kiterjedő megváltó munkája nem szűnik meg. Annak nincs vége. Bár a történet sokak számára véget ért. Az ő döntésükből. Sok száz évvel Ézsaiás próféta szavainak elhangzása után egy nap Izraelben eljön az Atya egyetlen, tökéletes, engedelmes, mindenben hűséges fia, az egyszülött fiú, mondhatjuk az igazi Izrael, Jézus. Hirdeti Isten országát és Isten uralmát, ami ő benne jelen van, és Isten szeretetét és kegyelmét, és ebben megtérésre, Istenhez fordulásra hívja a népet. Egy nap elmond egy példázatot, egy történetet egy apáról és két fiáról. Meggyőződésem, hogy ebből a szentírási részből merített, amit most olvastunk. Jézus beszél egy apáról, akinek két fia van, a kisebbik fia lázad, dacos, a saját útját járja. Megveti őt, amikor kikéri az vagyont. Ezzel szinte a halálát akarja. És ahogy Jézus elmondja a történetet, pont odaérkezik, ahová Ézsaiás hallgatói. Disznóhúst esznek, és undorító moslék van az edényükben. De ez a fiú Jézus történetében ezen a ponton nem azt mondja, hogy még így is jobb vagyok, mint te, apám, szentebb és igazabb vagyok, hanem magába száll, és egy döntést hoz. Hazamegyek. Az apa meg kitárt karokkal várja. Itt vagyok. A másik fiú azonban, aki mindvégig otthon volt, nem megy be abba az ünnepbe, amit az apa rendez a hazatért fiúval. Nem lép be az atya ölelésébe, nem lép be az atya szeretetébe, mert ő jobb, mint a testvére. Ő nem ment el. Gondolja magában. A másik fiú, mintha azt mondaná magában, mikor ennyire dühös az apjára, aki visszafogadta a testvérét, amit Izrael mond Ézsaiásnál, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent, azaz igaz vagyok. Nem megyek be a te és a te bűnös fiad ünnepébe. Azt kérdeztük, mi lett az atya, és az ő gyermekei, az ő fia ezekben a versekben nem feloldott szembeállásából. Azt kérdezem, hogy mi lett a te szembenállásoddal. Imádkozom. Talán csak jobb lenne csöndben maradni, amikor te megszólalsz, és engedni, hogy a te szavad tovább csengjen a mi lelkünk csöndjében, vagy éppen zavarában, a mi lelkünk elismerésében, szavad igaznak tartásában, vagy éppen ellenállásában, küzdelmében, harcában, vagy talán félelmében. És nem is akarunk más tenni, csak kérni téged, hogy a Szentlélek elevenítse meg, és tegye gyümölcsözővé azt a szót, amit te mondtál, hogy bődbe lépve elismerjük, hogy mi vagyunk az engedetlen Izrael, mi vagyunk a fiú, akik akár miközben nagyon vallásosak vagyunk, de életünk egy-egy területén nem akarunk téged hallani, és nem akarunk téged látni, nem akarunk neked teret adni, és nem akarunk téged úrnak nevezni. ha kell még egész távol tőled összetörve, és azt mondjuk, hogy de nem. Köszönjük, hogy mégsem mondtál le rólunk, hanem tárt karokkal vársz, és miénk lehet azoknak az öröme, akik elismerik elveszettségüket, és befogadást találnak nálad, akikre igaz, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Lelked által munkáld hát bennünk azt az életet, amit egyedül te tudsz munkálni. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.